benne Behumi Dorit és Veres Dorit halljátok, illetve vendégünk Kálid Artúr, akivel most így következő percekben szeretnénk egy kicsit beszélgetni arról az előadásról, illetve annak apropóján egy csomó minden másról, amit most próbál, amit most próbálsz. A Vidám Színpadon február 18-án mutatjátok be Neil Simonnak az Ölejjel című vígjátékát, ami tulajdonképpen az újrakezdésről szól, most hogyha így csak tényleg egy szóval vagy egy fél mondattal kellene röviden elmondani a lényegét. És erről az jutott eszünkbe, hogy egyébként a darabról is mesélhetsz majd egy kicsit később, megengedjük. De az jutott eszünkbe, nem. Tehát abszolút ebből kiindulva is beszélgethetünk erről, hogy ahogy így az életedet végighallgatjuk, nézzük, azért ilyen újrakezdő pontokat lehet benne találni. De neked erről a szóról mi jut eszedbe, hogyha így a saját sorsodra, életedre, múltadra gondolsz az újrakezdés szóról?
Én nem ezt a szót így nem használnám, hogy újrakezdés.
Tehát nem volt ilyen, amikor egyszer csak tiszta lappal kellett valamit kezdened?
Én meggyőződésem, hogy minden mindennel összefügg, és minden valaminek a következménye. Tehát az, hogy én most itt vagyok, szokták kérdezni tőlem, hogy például kokáira, hogy viszonyulok az állami gondozottságomhoz, vagy ahhoz, hogy anyám ott hagyott a kórházban, mennyire haragszom anyámra, nem tudom én micsoda. Tehát az, hogy én most itt vagyok 52 évesen, az mind nem lett volna anélkül, hogy az anyám egyrészt megszült, tehát nem azt az utat választotta, hogy inkább, bár nem nevelt, tehát ott hagyott, de mégis
de világra hozott.
Másrészt szerintem minden összefügg, tehát az, hogy én állami gondozásba kerültem, hogy a verseket olvastam, hogy a szinkron agylövésem, hogy volt egy filmválogatás, hogy aztán már a gimnáziumban úgy mentem, hogy színjátszókör, meg nem tudom én, hogy a tanáraim beneveztek a Ki mit tudra, tehát ez mind...
Te egy lineáris vonalat látsz
ebben. Én azt gondolom, hogy lehetnek benne hullámvölgyek, de azt én, tehát olyan, hogy újrakezdés, ezt így ilyen, én nem tudom értelmezni. Na se tudom ér, tehát ha mondjuk szakmailag nézem, akkor nekem volt mondjuk két ilyen úgymond színház elhagyásom. Az egyik ugye, amikor a Víg Színházból eljöttem, a másik pedig, amikor a végét járó Bárkáról eljöttem, ami nagyon fájdalmas döntés volt tulajdonképpen mind a kettő. Mégis azt éreztem, hogy egész egyszerűen meg kell lépnem adott helyzetben, hogy ez most ennek a történetnek itt van vége, illetve nincs vége, hanem majd valami vé alakul. És az, hogy én akkor kimegyek egy félig meddig légüres térbe, és igazából nincs nem tudom, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, én azt se tekintem újrakezdésnek, mert az én, hogy mondjam, az én lelkemet és az én magabiztosságomat, vagy szabadságérzetemet, vagy önérzetemet, ezek a helyzetek erősítik, vagy erősítették akkor. Tehát nem elvesz, vagy nem lenullálsz, hanem hozzám tesz szerintem.
Tehát a bátorság, hogy mondjuk kimersz lépni,
például,
vagy megmersz lépni egy ilyen.
Egyik szelete ez a bátorság, mert nyilván sok összetevője van, de igen, az, hogy példának okáért az, hogy én aztán tényleg egészen kiskoromtól kezdve, hogyha valamikor azt éreztem, hogy valami igazságtalanság történik, akár velem, akár mással, akkor én mint egy ilyen, lehet, hogy ezért kötöttem most ki a szakszervezetben, tehát hogy ilyen harcos
igazságbajnoka
vagyok, igen, és tüzővizen keresztül. Tehát van történet a gimnáziumból, rettegett osztályfőnökünk volt. Tényleg, amikor oda kerültünk a gimnáziumba, kérdezték, ki lesz az osztályfőnököd, és mondtuk a nevét. Most direkt
most nem fogom mondani, de 1978-tól 83-ig tanított az utolsó
gimnázium.
Ez a Kisvárdai gimnázium. Fizika, kémia szakos tanár volt.
Tényleg, miért nem mondod el?
Simán be lehet az.
Nem, már egyébként azt hiszem nem is él. De neki is, de például azt gondolom, hogy neki is sokat köszönhetek. Én ezt is úgy fogtam föl. De például vele volt olyan csörtém, amikor, most nagyon röviden elmondom, mert hogy értsétek, hogy miről beszélek az igazságbajnoka címszó alatt, hogy volt ilyen nyári almaszedés, és akkor voltak ilyen csapatok, és akkor szedni kellett az almát. És
a jó szabolcsi almát.
A szabolcsi almát. Így, nem tudom, hogy ti tudtok erről, hogy így osztályozni kellett. Volt ilyen mérő, hogy melyiket melyikbe teszed. És
mi nem vagyunk ilyen idősek.
Ez egy másik generáció. Melyiket lehetett akkor... volna? Te nem vagy ilyen
idős. Nálunk már cseresznye volt akkor. Igen. Szóval, hogy... Na, menjünk még. Na, szóval, hogy osztályozni kellett az almát, és akkor első osztály, és hulló. És az egyik csapat az osztályunkból...
Az volt a legrosszabb, a hulló?
Az volt a legrosszabb, a hulló, mert azt vitték ilyen, nem tudom, abból főzték a pálinkát. Tehát, na mindegy, szóval, hogy az egyik csapat azt gondolta, hogy a mi első osztályú ládánkat elviszi, és berak helyére egy hullót, és ezért mi ilyen páriák voltunk, és megszégyenített az osztályfőnök, és azt mondta, hogy maguk pedig befejezték a munkát, vagy nem tudom érzés, és én fogtam, és így levágtam a vödröt így a lába elé, 16 évesen, hogy azt válogassa ki maga, vagy nem tudom, valami ilyesmit. De ez mindez, amikor még tanár elvtársazni kellett a tanárokat, tehát ez még az az időszak.
Tényleg nem vagyunk ilyen örülők,
úgyhogy igazából ezekben a helyzetekben nem gondolkodom azon, hogy milyen következménye lehet. Egyszerűen azt érzem, hogy ha nem mondom ki, akkor én nekem később rossz lesz. És azért ezeket inkább kimondom, vagy ha olyan van, akkor inkább azt mondom, hogy akkor innen el kell menni, mert ez nem az én terepem.
Ha már szóval, ezt meg... Igen? Ja, bocsáss meg, mondjad. Nem csak, hogyha már ezt így megnyitottad, és tudom, hogy nagyon most el fogunk kanyarodni a Neil Simon darabtól, ami kapcsán elkezdtünk az újrakezdésről beszélgetni, de hogy azért engem érdekelne ez a bárkás sztori, mert azt mondod, hogy ott már lehetett tudni, hogy annak vége, de hogy valójában mi történt ott?
Annyira jó lenne, hogyha minden tudás birtokában lennék ez ügyben, mert mind a mai napig, pedig most már az is régen, mert évszámokat ne kérdezzetek, de hogy az is
ez
régen
2011.
volt, és nagyon fáj nekem azóta. Igen. Azóta is nagyon fáj, mert azt gondolom, hogy nem, biztosan tudom, hogy az egy olyan hely volt mindennel együtt, az előadásokkal, a koncertekkel, a társulattal, az Orci Parkkal, a mindennel együtt, ez egy olyan hely volt, ahol egész egyszerűen olyan, nem akarnék ilyen szakrális dolgokba belemenni, de ilyen teremtő energia valahogy, nem tudom. És jöttek-mentek emberek, cserélődött minimálisan a társulat, de valahogy mindig olyan kohézió volt, és olyan sallangmentesen, természetesen, őszintén lehetett létezni egymás között, hogy én azt mind a mai napig visszasírom. Én azt gondolom, hogy az is, mint oly sok minden, a politika áldozata lett, tehát ez kikerülhetetlen. Egyrészt egy helyi történetet, az önkormányzatnak egy nyűg volt valószínűleg, tehát egész egyszerűen keresték a lehetőséget, hogy hol lehetne ettől a színház.
Nem akarták fenntartani, mert ez az önkormányzat által fenntartott színház volt, és aztán azt hiszem elvették az épületet, nem?
Ahol és aztán nem így volt, mert ezt olyan elegánsan csinálták, és ott szerintem egy ordas hibát, nem tudom, de végül is beszéltem erről régebben is, tehát most miért nem mondanám, hogy a Serez Zoli, aki akkor a színház igazgatója volt, és ő is belebetegedett ebbe az egészbe, azt én tudom jól, hogy neki is kellett egy idő, amíg talpra tudott ebből állni, de szerintem egy ordas hibát biztosan elkövetett, hogy a végsőkig azt gondolta, hogy a politika meg fogja menteni ezt a csapatot és ezt a színházat, miközben valószínűleg végig pont az ellenkezője történhetett a háttérben, tehát ahogy egyrészt lepasszolta az önkormányzat, és akkor most a kezét, vagy azt mondta, hogy köszönöm részemről, ennyi volt, és hogy akkor majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem berkein belül fog ez tovább működni, és akkor szépen lassan kiderült, hogy egyre kevesebb támogatása, egyre kevesebb, még aztán elfogyott az összes támogatás, és ott maradt tulajdonképpen mindenféle pénz nélkül a bárka, és én szerintem ott például én ezért is jöttem el. Két évvel a bezárás előtt, mert azt mondtam, hogy Zoli, ne haragudj, én ezt nem nézem végig, ezt a egészet.
Az agonizálás.
Igen, hogy én ebbe belebetegszem, tehát hogy én ezt nem akarom végignézni, és nem akarok az utolsó pillanatban mártírként, és ott álltam, és nem vettem észre, hogy mi történik helyzetben lenni, hanem szerintem akciózni kellene, nem tudom én, nyilatkozni kellene, egyszerűen verni kellene a tamtamot, hogy baj van, segítség, figyeljetek ránk ide. Hát úgy múlt el a bárka tulajdonképpen, hogy évekkel később volt, aki megkérdezte tőlem, hogy te még a bárkám vagy? Tehát, hogy még azt a minimális küszöböt se sikerült átütni a mi segítségkérésünknek, hogy a szakma tudja azt, hogy a Bárka Színházzal ez történt. És akkor persze...
Mert egyébként nagyon számon tartották, tehát ez egy nagyon számon tartott színház és csapat volt.
Hát ugye mi a nem tudom, hanyadik generáció voltunk ott, mert ugye ez még a nagy bárka, a híres ős bárka, amit még a Csányi Jani hozott össze annak idején, udvaros, bocsi,
feleséged, Murányi Tünde is benne volt.
Így van, nem akartam első helyen mondani, hogy nehogy ez a vád.
De udvariasan mondtam helyettet.
Igen, szóval, hogy az volt ugye az ős bárka, a nagy bárka, akkor náluk is volt egy ilyen kis belső forradalom, amikor ők azt mondták, hogy ők nem tudnak tovább együtt dolgozni a Janival. És akkor Jani pihenjél picit, de most ennek a vége, mondtam neki, hogy mi otthon ugye rengeteget beszélgettünk, és mondom, nem képzeled, hogy úgymond a saját gyerekét ő kiengedi a kezéből, és háttérbe vonul, vagy nem tudom, az lesz a vége, hogy ti fogtok onnan eljönni, és ez is lett. És akkor utána a Jani vitte tovább, akkor ő engem többször hívott egyébként még az ő társulatában, ezt nyilván személyes okok miatt ezt.
De úgy hívott, hogy tudja, hogy a Tünde feleséged, és ő elment, de azért te gyere.
Igen.
És azt gondolta, hogy mész.
Igen, igen. Igen, ez nyilván azt gondolom egyfajta minősítés mostanék, hogy emögé mást raknék, de tulajdonképpen igen. És akkor én végül is úgy kerültem oda, hogy köszönhetően az én nagyon erős kiállásomnak a saját idegrendszerem és a saját normális továbbélésem érdekében ugye eljöttem a Vígszínházból, és gyakorlatilag rá nem tudom én, X napra megkeresett Balázs Zoli, aki a Maladipa Színháznak volt a vezetője.
Most is ő a vezető.
Igen, tehát a létező Maladipa Színháznak a vezetője, de már akkor is ő volt, és hebegbe habogva, iszonyú gyorsan, hadarva elmondta, hogy mi a helyzet, hogy itt van egy társulat, és akkor most valaki kiesett, és akkor a Dévai Balázs azt javasolta, hogy keresünk meg téged, mert itt ugye cigányok, meg nem cigányok. Tehát és akkor így mondom, és akkor így néztem rá, és mondom, hogy Jézus már, mit akar ez a gyerek? És akkor így mondtam, hogy de hát vágjunk bele, és akkor ebből lett az, hogy öt fantasztikus évet töltöttünk együtt a Maladipével, amely társulat egy idő után betagozódott a bárkába, és akkor tulajdonképpen így
mégiscsak oda kerültél
a bárkára, de akkor már a Csányi Jani már régen nem volt, akkor abban az időben már az Alföldi Robi volt az igazgató.
Különben most azért én belekapaszkodnék abba a félmondatodba, hogy azt mondtad, hogy a szellemi testi épséged, nem is tudom melyikre mondtad, a Vígszínházból eljöveteledoket.
Nem testi természetesen, bár
nem testi,
lehet, hogy
mit tudom én,
igen.
Hogy azért ezt is elmeséled, hogy ez, na, látod, hogy annyiszor újrakezdtél, és most úgy csináltuk, mintha nem lenne.
De
hogy
ezt én igazából nem tekintem újrakezdésnek, tehát még egyszer mondom, hogy szerintem ez nem újrakezdés.
Hogy ez ilyen organikusan jött az egyik a másikból, de hogy akkor azt elmeséled, hogy ott mi volt a problémád?
Hát nézd, tehát, bizonyos dolgokat
igazából... Tehát főiskola után ugye rögtön Vígszínházba.
Igen, már gyakorlatra oda kerültünk, úgy, hogy mi szerettünk volna oda kerülni. Tehát mi abban a kivételes helyzetben voltunk, hogy ilyen szempontból
Szirtes
osztályok is csodálatos ként. Osztályfőnökünk, sok más szempontból is csodálatos osztályfőnökünk, Szirtes Tamás megkérdezte, hogy ki hova szeretne menni gyakorlatra. Engem például többet magammal nagyon szeretett volna elvinni a Madácsba, de mi mondtuk, hogy mi nagyon szeretnénk a Vígbe kerülni. És ő például ezen abszolút nem sértődött meg, hanem leült Marton Lászlóval, és tulajdonképpen
lesakkozták,
és az a négy ember, aki a Vígszínházba szeretett volna a gyakorlatra kerülni, az oda került. Aztán, hogy utána megragad-e, vagy megtapad-e, vagy megkapaszkodik, az már nyilván azon múlik, hogy mit dolgozik, vagy hogy dolgozik, hogy illeszkedik be a társulatba. És egyébként az osztály többi tagja is mindenki oda került, ahova szeretett volna.
Most itt nézem a papíromon, hogy 4 évig voltál ott körülbelül, ugye?
Hát volt a 2 év gyakorlat, és aztán utána még 3 évig. Uh-huh.
Na és akkor mi volt az a folyamat, aminek a végén azt mondtad, hogy saját egészséged érdekében muszáj lépned?
Ami most ugye volt egy elég erős botrány, az valamennyire leképezi azt, ami ellen én akkor tiltakoztam, vagy berzenkedtem, ami egyszerűen a szervezetem tiltakozott ellene. Itt most ugye az Eszenyenci, aki tulajdonképpen arra kényszerült, hogy ne pályázon újra, az egy ilyen helyzet miatt, ahol egyszerűen föllázadtak a színészek, és azt mondták, hogy elviselhetetlen a stílus, meg nem tudom, hogy micsoda. Én már nem voltam ott, tehát én ebben nem, illetve van véleményem, de nem akarnám úgy ilyen külső szemlélőként azt mondani, hogy hát bizony így volt. Én is dolgoztam egyébként Nancyvel, tehát van valamiféle emlékem erről, hogy mi lehetett az, ami elviselhetetlen volt. Akkor ugye még nem a...
Hát azért ez 20 évvel ezelőtt.
Akkor még nem az Enci volt az Eszenyi Enikő volt az igazgató, hanem akkor még a Marton László volt az igazgató, aki egy egészen más stílusú ember volt, ám de ezt a fajta hierarchiát és ezt a fajta tekintélyelvűséget ő is nagyon-nagyon erősen képviselte. És tulajdonképpen nekem vele volt konfliktusom, amiből egész egyszerűen úgy éreztem, hogy nem tudok, nem hogy győztesen kikerülni, hanem egészségesen se tudok kikerülni, hiszen olyan mértékben függ egy főiskolás, vagy egy pályakezdő attól az embertől, aki ennek a hatalmas intézménynek az egyszemélyi vezetője, mert igazgató főrendező volt még abban az időben Marton László. És ezt nem úgy mondom, hogy nem jó szívvel emlékszem rá vissza. De az az időszak, amikor nekem volt egy kisebb konfliktusom egy koreográfussal, amikor én azt gondoltam, hogy a társulatot képviselem egy bizonyos ügyben, mert a társulat a büfében, az öltözőben mindig panaszkodott, hogy nem jók a tréningek, mindig mindenki meghúzza magát, és én
az igazságbajnoka.
Két évesként az igazságbajnok ezt szóval tettem.
És nem álltak mögé.
Nem azt, hogy nem álltak mögém, hanem ebből az lett, hogy ez a bizonyos koreográfus, aki nem mondom meg, hogy mely darabokat
koreográfus. De az Ösztönsznek volt a
koreográfus. Nem lehetsz ilyen.
De jó, nem, ezt csak simán betippeltem, de akkor ezek szerint tényleg az Ösztönsről volt.
Ez sok koreográfus, igen, nem dolgozott.
Na jó, és akkor ebből lett egy iszonyatos nagy bal, és akkor abból az lett, hogy a Marton engem, hát tulajdonképpen ez egész társulat előtt lépten nyomon leckésztetett, hogy én hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyen nagy nevű csodálatos, fantasztikus művésznek egyáltalán még csak hozzámerjek szólni, vagy nem tudom, tehát hogy és egész egyszerűen és akkor utána volt ugye hát talán ennyi évtávlatából már el lehet mondani, hogy volt a dzsungelkönyve, amiről sokáig úgy volt, hogy én vagyok a Maugli, és akkor egyszer csak kiderült, hogy mégse én vagyok a Maugli, és akkor szépen kiderült, hogy ez azért van, mert hogy én most büntiben vagyok. És amikor ezek így kiderült, akkor én azt éreztem, hogy amikor közelmész egy épülethez, és elkezd összeszorulni a gyomrod, az egy nagyon pontos jelzés. Egyébként a Bárkán is ez volt, ott is az döntett el velem, hogy el kell jönnöm, mert azt éreztem, hogy valami olyan történik bennem, ami nem jó, mert elkezdek karcos lenni, mogorva lenni, elkezdek hadakozni, bántani, beszárulni, tehát abban nem lehet létezni, olyan, úgy nem lehet dolgozni, mert az ezért is utálom az olyan típusú rendezőket, vagy világéletemben nem szerettem, akkor inkább azt mondom, az olyan típusú rendezőket, akiknél ez a alázás, görcsöltetés, ordibálás, nem tudom, hogy mi van. Én erre nem vágyom. Én azt gondolom, hogy így is minden, mi tényleg a legtöbbször minden megteszek azért, hogy az ügyben én úgy legyek ott, és nem dobom, és nem negligálom, és nem tudom, hogy micsoda. Nekem nem kell azt bebizonygatni, hogy hát ezt akarni kell, és ízé, mert nem tudom, mert az csak egy ilyen, na mindegy. Szóval egész egyszerűen így ezek miatt. De ezt mindezt úgy mondom, hogy mi utána is nagyon sokszor találkoztunk, meg én még nagyon sok helyig játszottam ugye a padlásban a révészt, ami hát nyilván a Marton nélkül nem lehetett volna, tehát egyrészt ő rendezte, másrészt ő, és a életem egyik legfontosabb szerepe mind a mai napig. Tehát
tényleg?
Ez nagyon
miért ezt tartod a legfontosabbnak? Persze nyilván imádható,
pályám elején, gondolj bele, hogy az micsoda, mekkorát emel az egy kezdőszínészen, hogy egy ilyen úgymond ikonikus előadásban az egyik legfontosabb és legszebb szerepet átvehet, és tizen nem tudom hány éven keresztül játsza. És hát ez az akkor az egy nagyon, ahogy a Vígszi házat azonosítják valamivel, annak az egyik emblémája a padlás.
Ami egyébként most minden mai volt napig, a 35 voltam, éves évfordulóját.
Ott voltam, a 35 éves
most a héten, nem?
Most volt vasárnap.
A hétvégén ünnepelte.
És akkor meghajoltak így a szereplők, egyenként is, a mostaniak, és akkor csináltunk ilyen csoportos meghajlásokat, hogy minden, és akkor nem tudom én, a összes törpe, meg a nem tudom én micsoda, és most is fölemelő érzés volt kimenni, és az 1000 ember előtt meghajolni, úgyhogy állva tapsol a nézőtér, és ováció van. Tehát az akkor egy, tehát úgy így értem ezt az emblematikus, egyébként nagyon-nagyon sokkal fontosabb, és mélyebb, és tartalmasabb szerep volt már, hála Istennek, életemben, de a révészt azt én minden mai napig az egyik legfontosabb szerepemnek tartom.
Innen fogjuk folytatni a kettes számrendszer második óráját Kálid Artúr színésszel. Mindenképpen maradjatok velünk, várunk vissza benneteket.